Jó napot kívánok, Forgács Kinga vagyok, ez pedig a Könyves Magazin podcastje. A mai alkalommal a kiégésről fogunk beszélgetni Anne Helen Petersen Jöttünk, láttunk, elegünk van című könyve alapján, amely az Athenaeum kiadónál jelent meg idén ősszel. A beszélgető társaim Sándor Anna és Valuska László lesznek. Ha röviden össze szeretném foglalni, hogy miről szól a Jöttünk, láttunk, elegünk van, akkor azt mondanám, hogy arról, hogy az oktatási rendszer, a munkahelyi kultúra és a technológiának az átalakulása hogyan termelt ki a milleniálokból egy olyan munkamániás generációt, amelyik képes mindent feláldozni a karrierje oltárán, és addig hajszolni magát, amíg a totális kimerültség szélére nem jut. A könyvben a szerző sorra veszi, hogy milyen társadalmi folyamatok zajlottak az utóbbi időszakban, amik ide vezettek, és személyes interjúk, illetve a szakirodalom mentén megpróbálja feltárni, hogy miként jelentkezik a kiégés a mai fiataloknál. Én arra gondoltam, hogy ezt a beszélgetést kezdjük egy kis személyes vallomással, hogy mondjuk el, hogy szerintünk minket mennyire érint a kiégés. Ugye a WHO az úgy definiálja a kiégést, hogy egy olyan szindróma, amit a krónikus munkahelyi stressz okoz, amit nem kezelnek megfelelően. A könyvben Anne Helen Petersen pedig azzal egészíti ezt ki, hogy tulajdonképpen a kiégés az nem egy sima kimerültség, hanem egy hosszú távú túlhajszoltság, ami azt jelenti, hogy az ember még akkor is folytatja sokszor a munkát, amikor már fizikailag és mentálisan régen kimerült, és ez akár hónapokon vagy éveken át is tarthat. Én arra lennék először kíváncsi, hogy ti hogy érzitek, hogy szerintetek is a kiégés társadalmában élünk-e most, illetve hogy titeket érint-e ez a probléma.
Na, melyikünk kezdi a vallomását?
Kezdem én. Még annyival elégészíteném ki, amit Kinga mondott, hogy tök fontos, hogy a kiégés annyiban különbözik a depressziótól, hogy ez az állapot alapvetően arra az időszakra koncentrálódik, amikor dolgoznod kell, tehát amikor a munkahelyi dolgokkal foglalkozol, és hogyha mondjuk elmész egy hétvégére, vagy akár egy hosszabb kikapcsolódásra, akkor így fel tudsz szabadulni, tehát akkor tudod élvezni azt, amit éppen csinálsz. A depressziónál ez nincs, mert az tényleg az 0-24-ben folyamatosan áthatja a napjaidat. Ugye például valaki ezt a fajta hullámzást tapasztalja a hétköznapjaiban, akkor az például egy jó jel lehet, hogy a kiégés felé halad éppen nagy erőkkel. Személyes tapasztalat meg, hogy igen, én abszolút túl vagyok szerintem úgy kettő elég durva kiégésen, és ráadásul egyik a másik után következett. És nagyon vicces volt ezt úgy megtapasztalni, hogy korábban én már írtam meg, és így pszichológusokkal beszélgettem cikkek miatt arról, hogy így mik a kiégésnek a fázisai, hogyan veheted észre magadon a tüneteket, és ezeket abszolút, tehát a fásultság, az önkizsákmányolásnak az egy ilyen lefelé mutató spirális köre, hogy egyre kevésbé vagy hatékony, és emiatt egyre jobban hajtod magad, és emiatt egyre fáradtabb leszel, egyre többet hibázol, akkor még jobban hajtod magad, és itt tényleg több tényező egyszerre játszik, mert hogy a belülről fakadó, akár extrém elvárások saját magunkkal és a munkánkkal kapcsolatban, és hogyha az mondjuk megvan fejelve egy olyan munkahelyel, ahol meg szintén mondjuk teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak eléd, mert mondjuk egymást kioltó, tehát hogy vagy az egyiket, vagy a másikat tudod megcsinálni, egyszer a kettőt nem, és mondjuk amit szintén szoktak hangsúlyozni, mondjuk nem adnak feedbacket, nem adnak visszajelzést, tehát hogy nem tudod, hogy igazából valójában hol is helyezkedik el a skálán az, amit te csinálsz. Ezek mind hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ez a végtelen történetben van ez a reménytelenség mocsara, és azt hiszem, hogy ahhoz hasonlít nagyon ez az állapot, hogy csak egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed benne.
Ez tök érdekes, hogy most úgy vezettük fel ezt a beszélgetést, hogy mintha ez a kiégés így valójában nem érintene mindenkit. És szerintem ez a nagyon súlyos benne, hogy tehát nem abból indulok ki, hogy átmentem-e már rajta, hanem ez egy tök természetes dolog valahogy, hogy így az év egy részén megérkezik az életembe. És egyébként azt is látom körülöttem, hogy ez szintén mások is küzdenek ezzel, és valahogy ez egy, nekem egy ilyen elég általános dolog, hogy azzal folyamatosan foglalkoznunk kell, így egyénileg, hogy hogyan motiválod magad a mindennapokban, meg hogyan dolgozod fel a problémáidat, és hogy a munka, ami mondjuk az én esetemben így találkozik a magánélet meg a munka teljesen, mert azt csinálom, amit a legjobban szeretek, és kiteszi bármelyik napomat az, hogy ezzel foglalkozom, az valójában tök súlyosan jelentkezett a másik oldalon, mert emiatt így teljesen elmosodtak a határok a magánélet és a munka között, és egyszer csak ott voltam, hogy csak ezzel foglalkozom, és nekem nem az van, tényleg most ezen gondolkoztam, hogy átéltem-e ilyet, és én tavaly év végén én nagyon kiégtem, tehát hogy az konkrétan abban az állapotban sodrottam, ami borzasztó, és viszont ami még keményebb, hogy amikor ezzel szembesültem, hogy ez egy durva dolog volt, akkor rájöttem, hogy előző év végén is ugyanez megtörtént velem, tehát hogy valamit változtatni kell, és nekem ez valahogy így a munkával, meg azzal a fajta ilyen kreatív munkával függ össze, hogy ugye mindig próbálunk létrehozni dolgokat, lehet ez egy újságcikk, meg lehet ez mondjuk én esetemben a Margó Irodalmi Fesztivál, és folyamatosan így pörgetjük magunkat, hogy ezek megvalósuljanak, és aztán egyszer csak sok lesz, és erre most én például már azt találtam ki így megoldásnak, hogy ilyenkor ezt elengedem, hogy az agyamat stimuláljam, és ilyenkor például egyáltalán tudok olvasni, nem tudok egy normális filmet vagy sorozatot megnézni, hanem ilyen teljesen értelmetlen ilyen Netflix darálásokba kezdek, aminél, tudod, amikor tényleg nem az van, hogy arra figyelsz, hogy milyen fantasztikus a sorozat, csak hogy menjen valami a háttérben, és az utóbbi években nálam ez van, hogy így ezt megpróbálom ezt egy kicsit így megélni, hogy kiüresítsem az agyamat, és ez hol sikerül, hol nem.
Amúgy ez nagyon érdekes, amit mondasz a munka és a magánélet határainak az elmosódásáról, mert a könyv alapján ez mondjuk az egyik fő ok, ami miatt az emberek ki vannak égve, hogy tehát a maga a rugalmas munkaidő, amiről azt gondoljuk, hogy tök jó, az igazából azt jelenti, hogy sosincs vége a munkaidőnek, hanem az ember mindig azt érzi, hogy most is csinálhatnám, még van feladatom, még nem értem a végére, és hogy elég könnyű belekerülni egy olyan spirálba, amikor így nem teszi le az ember a nap végén a munkát, hogy nálatok hogy van amúgy, ti mennyit dolgoztok egy nap?
Hagy válaszoljak most erre én először, hogy szerintem én azt látom magamon, és a nem tudom, a kortársaimon, meg haverjaimon, hogy az a szempont változott meg így általánosságban, hogy eddig úgy gondoltunk az életünkre, hogy van az életünk, és abban azért, hogy megéljünk, azért dolgozunk. Ez mondjuk így az apámék generációjának abszolút a központi üzenete volt, hogy amit megkeresel, azt a saját életedre tudod fordítani, és ők ebben égtek ki egyébként, hogy ezt az álmot, amit hitelekből, meg nem tudom, miből föl lehet építeni, ezt folyamatosan újra és újra kell termelni, hogy működjön. Nálam, meg így a haverjaimnál, én például azt látom, hogy ez megfordult, és természetesen vannak olyan emberek, akik el tudják választani a munkaidőt az úgynevezett magánélettől, de alapvetően az a megélésem, hogy azáltal, hogy a munkának egy ilyen újfajta értelmezése jött, hogy próbáljunk meg abból megélni, amit szeretünk csinálni, az magával rántotta azt, hogy ezek a határok elmosódnak. mert sokkal nehezebb szétválasztani. Ráadásul a munka is átalakult, mert most még a COVID előtti időszakban is ugye a munkára általánosságban a mi generációnkban már az igaz, hogy projekt alapon dolgozunk egy csomószor, párhuzamosan több munkát csinálunk, meg hasonlók, és ezért is mosódik el mindenféle határ. Ráadásul mi, akik így a, nem tudom, a kulturális életben dolgozunk, itt meg még az is benne van, hogy nekünk sokszor az esték is bizonyos értelemben munkák, amikor elmész színházba, filmvetítésre, interjúzol, nem tudom mi, beszélgetést vezetsz, tehát már végképp ez problémává válik, és ezen felül meg bejött a COVID miatt az a része, hogy egyszerűen most már otthonra is bezárkózol, mert mindent meg lehet oldani, és végképp az utolsó ilyen kis hídelem is eltűnt ahhoz, hogy ne váljon egyé az életem a munkával.
Még egy picit én visszamennék ahhoz, amit mondtál, Laci, erről a, hogy amikor sok, és hogy akkor úgy döntesz, hogy akkor most elengeded az egészet, és akkor jöhetnek a Netflixes sorozatok, hogy
nem tavasztal. De valljuk be, hogy ilyenek is van az életetekben, amikor egyszer csak azt mondjátok, hogy izé.
Persze, de erről akarok mesélni, hogy egy ilyen nagyon fura, mert hogy ezt a részét én is ismerem, hogy igen, hogy akkor van az, amikor már tényleg már a taknyod a nyáladon, földön, orról előre csúszol, és akkor valami átkattan, és akkor így, és akkor az az elképesztő, hogy rájössz, hogy amúgy tényleg kevesebb velóval is meg lehet ugyanazokat a dolgokat csinálni. Tehát én nagyon fura, ezek tényleg ilyen belső kapcsolók a pszichénkben. De hogy most arról akarok mesélni, hogy volt egy ilyen nagyon érdekes tapasztalatom, hogy amikor elkezdtem most így nálatok dolgozni, és akkor nyilván jött ez, hogy akkor új munkahely, marhára meg akarom mutatni, és ugye ezzel párhuzamosan jött nekünk az, hogy elköltöztünk, és ez egy építkezésnek a vége volt, közben COVID van, meg még minden, ami úgy egyébként az életben történik, és volt egy ilyen pár hét, talán három, négy, ahol azt éreztem, hogy olyan szinten túl vagyok telítődve ingerekkel, hogy így annyira nem tudok többet befogadni, hogy ilyen nagyon drasztikusan elkezdtem levágni magamról a dolgokat, de nem én választottam ki, hanem olyan történt valami soha korábban, hogy nem bírtam olvasni, és nem bírtam sorozatot nézni, és nem bírtam filmet nézni. Tehát én, aki mindig egy ilyen olvasásmán, és filmszakot végeztem, és imádom, és tényleg ezek ilyen elsődleges kikapcsolási, mondjuk esténként, amikor már nem lehet kimenni mondjuk a kertbe a földet túrni, és hogy annyira túl voltak az idegeim is frizva, hogy akkor ezeket így el kellett engedni. És az egy nagyon hát tanulságos tapasztalat volt arról, hogy akkor meddig is lehet feszíteni azt, hogy mennyi ingert és információt és feladatot fogadunk be, és akarunk mindenhol ott lenni egyszerre.
Egyébként az, hogy ilyen tudatosan elengedett ilyenkor, mert én is ezt mondtam, hogy én ilyenkor tudatosan hagyom, hogy akkor most már ez menjen át rajtam, és de utána valahogy azt éreztem, hogy kurva jó, hogy ezt fölismertem.
Igen, és csak azt kell látni, hogy ez már a végpont, tehát hogy ez nem az van, hogy ez a jó megoldás igazából, hogy amikor már teljesen kimerültél, akkor beleállsz egy ilyen Netflix körbe, és akkor már a kifeküdve próbálod valahogy túlélni az időszakot. Tehát, hogy pont az a baj, hogy idáig elsodorja magát az ember, és hogy ennek vannak komoly társadalmi következményei, mert azért kimutatható mondjuk, legalábbis a könyv szerint a fiatal felnőtteknél, hogy sokkal kevesebb barátjuk van, kevesebbet randiznak, ritkábban élnek nemi életet, nehezebben vállalnak gyereket, tehát hogy az életben sok olyan dolgot, amihez valóságos kapcsolatok kellenek, azt sokkal-sokkal nehezebben csinálják, mert az ember a munkáját csinálja végletekig, és aztán kifekszik, és utána meg beáll egy ilyen olyan állapot, amit úgy hív a szerző, hogy ügyintézési paralízis. Amikor már semmit se tudsz a tennivaló listádról megcsinálni. Tehát, hogy amikor már eljutottál oda, hogy hogy semmire se vagy képes, csak fekszel és pörgeted a Facebookot, vagy az Instagramot, vagy a Netflixet.
Akkor
És
el kell menni sétálni.
És hogy ugye a másik dolog meg, hogyha aztán mégis jön egy szabadság, vagy egy nyaralás, akkor se pihenni ki magát az ember. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk ki tud venni egy hét szabadságot, és elutazik, és nem tudom, de hogy ott azt se tudja már úgy megélni. Tehát, hogy ez egy... Tehát, hogy nem biztos, hogy ez, amit mondtok, ez mondjuk a jó megoldás. Hát egy ponton túl szükségszerű lépés, meg csak így lehet túlélni, de alapvetően ez is egy probléma. Igen?
Szerintem azt folytattuk még tovább, hogy ki hogyan tapasztalta meg a kiégés, meg a különböző hatásait az életében, de hogyha most az a kérdés, hogy hogyan lehet ellene védekezni, akkor persze tehet, hogy olyat is lehet csinálni, amit mondjuk tavaly nyáron tök jó volt, hogy akkor, amikor elmentem egy hétre szabadságra, akkor megmondtam mindenkinek, hogy akkor én most lejövök a Facebookról, és a cseten is minimálisan leszek jelen, és akkor csönd van. És nagyon érdekes volt, hogy ez a zaj, meg szemét mennyiség így a fejembe, így hogyan csökkent le drasztikusan például ezáltal. Vagy a másik az, hogy most így nagyon-nagyon készülök a karácsonyi ünnepekre, amikor végre csak azt fogok olvasni, amit tényleg én szeretnék, és nem azért, mert valamit meg kell írni, vagy fel kell dolgozni. Tehát, hogy visszanyerni ennek az önfelett öröm jellegét, ami tényleg ezzel a belelazulással és kikapcsolással jár, hogy nem kattog valahol hátul az agyad azon, hogy a tökéletes interjú kérdéseket hogyan is fogalmaz meg, mondjuk meg.
Én meg közben azon gondolkozom, hogy a Kinga, te most azt mondtad el az előbb, hogy ennek a kiégésnek milyen hatásai vannak a társadalomra, miközben visszacsatolnék egy kicsit az első válaszomra, hogy azt érzem, hogy nekünk ezzel meg kellett tanulnunk együtt élni. És ez egy, már ahogy ezt kimondom, már azt nagyon kellemetlennek érzem, de valójában most, hogy ezt így gondolkodom róla, azt csinálom, hogy tudom, hogy ez a pont, ez így is úgy is el fog érkezni az évnek egy adott pontján, és úgy próbálom meg az évet kialakítani, hogy erre felkészüljek. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egyfelől, hogy minél jobban megtervezni a munkát, amennyire csak lehet. A másik oldalról meg ehhez beépíteni COVID előtti életben azt, hogy néha el lehessen menni egy hosszú hétvégére, néha ki lehessen ugorni valamelyik fantasztikus vidéki városba eltölteni 2-3 napot, egyszer elmenni valahova külföldre, a nyáron megoldani azt, hogy minél többet legyek a Balaton környékén, és ugyanez ősszel, tehát hogy egyfelől ez körülbelül arról szól, hogy folyamatosan keresem azokat a pontokat, ahol újra töltődhetek, és valahogy azt érzem most így a cikket újraolvasva, hogy az inkább oda vezet el, hogy ez nem egy állandó dolog, hanem hogy ha egyszer itt van az ember, akkor ezzel mindig valahogy együtt fog élni, mert csak radikális választ lehet erre adni, magyarul valamilyen munkáról lemondani, teljesen újra szervezni az életem, és megint egy zárójelet nyitva. Egyébként meg az tök érdekes, hogy így az ismerősi körömben tök sokan kezdtek el kijebb költözni, így a COVID óta, és tök sokan tették át az életüket valahova Balaton környékére, vagy ilyen Budapest környéki vidékre, mert egyszerűen szembesültek azzal, hogy a munka is átalakult a COVID miatt itt hirtelen, és meg lehet oldani távból, ahol sokkal kevesebb inger éri az embert, meg jobb, tényleg nagyobb a nyugalom, jobb a levegő, többet kirándulnak, nem tudom mi, és tehát, hogy a válasz megérkezett erre, hogy a COVID miatt ezzel így valamennyire szembesültünk, és azt látjuk, hogy erre megoldásokat kell találni. Én például elkezdtem futni emiatt, ami hát így nonsense dolog.
Amúgy, amit az előbb mondtál, hogy erre vagy radikális válaszokat kell adni, vagy együtt kell élni vele, hogy ez a könyv azt mondja, hogy radikális választ kéne adni. Tehát, hogy tulajdonképpen itt egy rendszer szintű probléma, aminek a társadalmi hatásai nagyon sok embert érintenek, és nagyon sok ember számára rosszak mentálisan, meg fizikailag, meg az életminőséget tekintve, és hogy meg kell változtatni, mint akkor, amikor szabályokat hoztunk az ipari forradalom után, hogy akkor most hány órát lehet egy embert a gyárba dolgoztatni, hogy ugyanígy kellene most is valami olyan, nem tudom, egy olyan ilyen társadalmi szerződést hozni, hogy ami kicsit leszűkíti mégiscsak azt, hogy mennyit dolgozzunk. Tehát, hogy az ember a saját életéből hány órát ad oda a munkaadójának, mert most kezdünk afelé menni, hogy az egészet, tehát, hogy minden nap, és jöhetnek.
De ki a munkaadó ebben az esetben, most tök őszintén, tehát, hogy szerintem pont az az irány, hogy az ember megválaszthat, tehát most nem mindenkiről beszélve, de mondjuk, aki ezt a podcastet hallgatja, arról azt feltételezem, hogy és ez nem ilyen előítélet alapján, hanem tényleg ilyen kulturális fogyasztás szempontjából, ez azt jelenti, hogy azért az ember eldöntheti, hogy hol dolgozik, jobb esetben, illetve tök sokan vannak, akik tényleg projekt alapon élnek, és ilyen szempontból a saját főnökük azok ők maguk.
Hát igen, de ez a másik probléma. Tehát, hogy
de ez egy óriási probléma, persze.
Ez egy másik probléma az, hogy ezt meg szintén mondjuk onnan vezeti le a könyv, hogy a gazdasági válság után megváltoztak a munkahelyek, és hogy ezt ilyen repedező munkahelyeknek nevezi, hogy már nincsen alkalmazotti státusz, vagy egyre kevesebb ember alkalmazott, és sokkal több ilyen szabadúszó, meg egyéni vállalkozó, meg ilyen projekt alapon dolgozó ember van, és ez meg igazából az anyagi kiszolgáltatottság miatt egy egyenes út az önkizsigereléshez, és akkor meg ez az, amin változtatni kéne, tehát, hogy akármelyik is van a kettő közül, ez egy probléma.
Hát igen, de szerintem ez egy ilyen kulcs dolog ebben, amit mondasz, hogy a kiégést ezt egy ilyen tök bonyolult rendszerben hozzuk létre, és azért lesz a végén ez a kiégés társadalma, mert ezek folyamatosan termelik újra egymást. Tehát amíg nekem több munkát kell vállalnom, hogy valamilyen életszínvonalon megéljek, addig nem nagyon tudom megtenni azt, hogy radikálisan változtatok, mert ebben nem fog megélni. És persze bizonyos pontig az ember tudja csökkenteni azt, hogy mit gondol az életszínvonaláról, de ugye ez is egy ilyen nehéz dolog, illetve az nehéz, hogy maga a projekt alapú munka, ami ad szabadságot, az ugye mindig nagyon kiszolgáltatott annak, hogy mennyi pénzt fizetnek érte. És ez a projekt alapú munkának az a lényege, hogy azért tehát, hogy több projektet kell vinned, hogy igazából meg tudj élni, és ez nyilván emiatt sokkal többet foglalkozol munkával alapból, meg bizonyos területekkel, amikhez nincs kedved. Azokkal is sokkal többet foglalkozol, és nincs pihenésre időd, és akkor eljutunk oda, hogy kiégett az ember. Tehát, hogy az érdekesebben, hogy ezért gondolom azt, hogy ezzel a kiégéssel együtt kell élni, mert hogy olyan rendszer szintű probléma, és annyira nagy dolgoknak kellene megváltozniuk, mint a tényleg a saját időnkhöz való jogunk, meg a gazdaság működés, úgy egyébként a kapitalizmus, hogy nem
lehet. Nem értek egyet. Ezzel nagyon határozottan nem értek egyet, mert volt nekünk már rabszolgasságunk, ami kiválóan működő gazdasági rendszer volt. Volt már akkor tényleg, amiről Kinga is beszél, az első ipari forradalom után tényleg, amikor a gyárakban a gyerekek futkároztak az ilyen szövőmasinák alatt, és akkor néha elkaszált egyet-kettőt, és aztán valahogyan lett azért csak a nőknek is szavazati joguk, meg nem tudom én, tulajdonhoz való joguk. Tehát, hogy az, hogy valami rosszul működik egy társadalmi gazdasági rendszerben, az szerintem nem az a válasz rá, hogy akkor lenyeljük a békát, és akkor ezt is magunkra kényszerítjük, főleg amikor ennyire egyértelműen fizikailag és mentálisan és lelkileg is tényleg konkrétan károsít és hosszú távon tesz tönkre valami A COVID szerintem olyan szempontból egy tök érdekes hát tünet, meg mint egy lakmuszpapír, így megmutatta azt, hogy mi az, tehát hogy hogyan is élünk ilyen szempontból, hogyha ki az, aki tényleg haza tud menni mondjuk home office-ba dolgozni, és akkor meg lehet-e húzni ezeket a határokat, hogy mondjuk este 6 után küldött e-mailre, akkor már ugye nem kell válaszolni, vagy kell, vagy a hétvégi levelekre kell válaszolni, vagy ha mondjuk családod van, és napközben nem tudsz dolgozni, mert digitális oktatás van, akkor az az egész felborul, vagy tehát, hogy ezt, hogy sokkal, én inkább azt mondanám, hogy így nagyon-nagyon tudatos módon újra gondolni azt, hogy hol is vannak ezek a határok, hol akarjuk lefektetni. És ebben persze tök nagy különbség van a között, hogy valakinek van egy munkaadója, és ott kell ezeket a tárgyalásokat lefolytatni, vagy te saját magad, vagy saját magadnak a főnöke, és akkor igen, az bitang nehéz, mert ott óriási önismeret kell például ahhoz, hogy tudd, hogy ha egy hétig nem mozdulsz ki otthonról, akkor befordulsz, ezért minden nap elhajtod magadat legalább sétálni, tudod, hogy te inkább reggeli ember vagy, vagy esti ember, és akkor hogyan tudod, ha minden kapból, alapból, alapjáraton mondjuk előteremteni azt, ami havi szinten szükséges a megélhetéshez. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy ez egy bonyolult rendszer, de azzal nagyon határozottan nem, hogy ezt így, ahogy van, ezt akkor így el kell viselnünk.
Hát én is azt gondolom, meg plusz ez a könyv kicsit már egy nézőpontváltás is, mert eddig azért olyan könyvek jelentek meg, amiknek az volt a lényege, hogy hogyan oszd be jobban az idődet, hogy hogyan motiváld magad jobban, és akkor ömlöttek ezek a könyvek, amik próbáltak az időmenedzselésben segíteni az embereknek, de hogy igazából itt már ez nem segít. Tehát, hogy van egy pont, ahol már nem tudja az ember jobban beosztani az idejét, hanem a rendszert kell megváltoztatni.
Igen, de ez körülbelül egy ilyen disztópiának a története szerintem. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor a Matrixban a föld alatt Morpheuszék elkezdik a harcot, és hát annak viszonylag jó lett a vége. De hogy szerintem abban az irányba megy a... Most tényleg, tehát most full olyanokról beszélek, amihez egyáltalán nem értek, de az, hogy a munkát hogyan szervezik, tehát azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a pénzen kívül más tud diktálni ebben a rendszerben, és azt nem mondom, hogy ez jó, csak hogy ezt látom, hogy ez alapvetően innen közelítik meg, és az biztos, hogy arra lesz mindig megoldás, hogy még olcsóbban dolgozzanak emberek, mert ez is látszik, hogy mindig lesz munkaerő, ahova szükség van rá. Szóval ebben a részében nem is mennék bele, én csak azt mondom, hogy tehát, hogy én csak saját magamról tudok beszélni, és azt én nem tudom elképzelni, hogy ez az én életemben, amíg dolgozom, ez gyökeresen megváltozna. Ugye olyanokról beszélünk, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt szerintem a nagy cégek 90%-ánál a home office-t azt nem nagyon tudták elképzelni, vagy egészen minimálisan engedték. Most meg ott tartunk, hogy ezek a világcégek ezek arra állnak át, hogy csak kis bázisuk legyen, és akkor most meg a home office-ba tolják az irányt. Ugye azért, mert hogy költséget csökkentenek, de már egyébként ezt be tudták csomagolni abba az üzenetbe, hogy így sokkal jobb, sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, és ugye ez két oldalról jó, mert egyfelől az emberek egy pontig elégedettek azzal, hogy otthon dolgoznak, miközben nálam otthon se tudom azt kialakítani, hogy úgy dolgozzunk, hogy párhuzamosan, hogy ez mindenkinek komfortos legyen, és már megvan az az üzenet, hogy dolgozz otthon, még jobban egybeolvad a munka és az élet, és lehet, hogy akkor szigorúbban csinálhatod azt, hogy 6 után nem válaszolsz e-mailekre, de én mondjuk a saját home office élményeim alapján, amiket tavaly nyomtam, én szerintem konkrétan többet dolgoztam, mint előtte, és ez egy borzasztó, tehát hogy tényleg kiégtem ennek a végére, és közben ezen
most csak annyit szeretnék közbeszúrni, hogy ez tök általános, ugye az ismeretségkörömben, ugye főleg irodisták milyen szellemi munkások az ismerőseim, és hogy ez amit mindenki mondott, hogy egyszerűen az volt a benyomása nagyon hamar, hogy sokkal-sokkal többet dolgozik. Tehát a 8-9 óra simán felment ilyen 10-12-re.
És ezzel párhuzamosan sokkal kevesebb ingerért, ami feltölt, és ugye a cégeknek nem lesz érdeke 2 év múlva, amikor majd remélhetőleg eltűnik a COVID, hogy visszaálljanak arra, hogy újra nagy irodákat tartsanak fönt, mert addigra már elfogadták azt, hogy ez működik, ezzel mennek az éves tervezések, és hülyék lennének, ha ezt elkezdenék visszaállítani. És egyszer csak ott találja magát az ember, hogy lehet, hogy egy multinál dolgozik, egyébként tök jó állásban, és ebből semmit nem tud megélni, mert valójában nyomogatja a számítógépet egész nap, és még azt se tudja megcsinálni, hogy nem tudom, a kollégáival elmenjen ebédelni. Tehát szerintem azért nehéz, mert hogy a folyamatok szerintem nem arra, abba az irányba tartanak, hogy itt egyszer csak föllázadnak a munkavállalók ezen a rendszer ellen, és megtörik ezt a rendet.
Hát egyébként a könyv az azzal kezdődik, van egy előszava, amiben azt írja, hogy tulajdonképpen a járvány az minden korábbi hatást felerősített. Tehát, hogy még a járvány előtt írta meg a könyvet a Petersen, de hogy írt hozzá egy előszót, ami beleírja, hogy úgy kell elképzelni, hogy most a pandémia alatt minden még rosszabb lett. Tehát, hogy mind az elmagányosodás, mind az anyagi kiszolgáltatottság, az ilyen izoláció, hogy mennyi időt töltünk a számítógépünk előtt, tehát hogy ez minden okozódott, és ezért szerintem kicsit jobban is látszik az, hogy hol vannak a problémák, csak most nehezebb is ellene tenni, mert tényleg ebben az elszigeteltségben sokkal nehezebb tudatosan küzdeni az ellen, ami történik. Tehát már nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a járvány előtt is azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz például összeszervezni emberekkel találkozókat. Hogy mindenki annyira be van táblázva, és olyan szinten a munkájának él, hogy ilyen egy hónapra adnak időpontot emberek, és akkor az is nagy nehezen jön össze. És erre például a könyvben is vannak példák, több ilyen interjú, és hogy nagyon sokan számolnak be erről, hogyha mégis sikerül valamit összehozni, akkor annyira fáradtak mondjuk, hogy nem tudnak ott lenni igazán. Vagy végül mégis lemondják.
Nekem ilyen élményem így nagyon nincsen. Azt látom, hogy van, amikor nehezebb, de szerintem az nem ezzel van összefüggésben. Viszont ugyanez a része munkára lefordítva, mert hogy megint csak utalnék arra, hogy a munka és a magánélet összefonódik. Tehát lehet, hogyha valakivel találkozol a munka miatt, az egyben egy haveri beszélgetés is. Én azt vettem észre viszont, hogy ez az online gondolkodás ilyen különböző videomeetingek formájában, ez összességében én ezt tök hatékonynak ítélem. Tehát, hogy van egy pár dolog, amit nem szeretek videomeetingben csinálni, de egyébként összességében ezt megint csak mi se csináltuk korábban, és egy csomó mindenben meg nagyon sokat segített, hogy így nem veszik el egy csomó idő ezekkel a találkozókkal, és egyébként tényleg csak azok a találkozók lesznek megszervezve egy valódi helyre, amik tényleg fontosak, és ennek például én tökre örülök.
És inkább pozitívan tudok erről a részéről beszámolni, tehát nem tudom, hogy meg ez valamennyire mondjuk szerintem ilyen személyiségfüggő is, tehát nekem valahol kifejezetten jól esett az, hogy a járvány ezt a bezártságot hozta, mert szerencsés ember vagyok, és tudok otthonról dolgozni, tehát nem volt veszélyeztetve a munkavállalásom, és én valahogy már ilyen szociálisan, meg mindenhogyan annyira túlpörögtem az elmúlt évtizedben, így egyre jobban, hogy valahogy nekem iszonyatosan jól esett az, hogy hogy drasztikusan lecsökkent a mindenféle programoknak a száma, és akkor viszont felértékelődtek azok a találkozások, amiket meg tudtunk szervezni, akár online, amikor a karantén volt, vagy akkor megtartottuk szabadtéren, elmentünk sétálni, akkor kezdtünk el rendszeresen például sétálni újra a barátainkkal, amiket ugye még egyetemistaként rendszeresen csináltunk, csak aztán ugye átszoksz arra, hogy már ki tudott fizetni ezt a sört, be tudsz ülni egy étterembe, és akkor így áttevődtek ilyen ülős bulikra, de most újra felfedeztük a sétákat, fantasztikus volt. Tóterpát sétány tavasszal, amikor cseresznyevirágzás van, leggyönyörűbb dolog, és 20 évig éltem Budapesten, és ezt most így felfedezni nagyon nagy élmény volt.
Máskor is szívesen látunk városunkban.
Még itt a beszélgetés végén még egy témát szeretnék behozni. Azért, mert a könyvben is elég hangsúlyos, mert ugye itt az Y-generációról van főleg szó, és van egy ilyen hosszas elemzés arról, hogy az oktatási rendszer, meg a nevelés, az hogyan változott meg, és hogy tulajdonképpen a milleniálok azok úgy nevelkedtek, hogy nagyon belsővé tették ezt a fajta túlhajszoltságot. Tehát, hogy azért is nehéz ennek a generációnak védekezni ezzel ellen, mert úgy nőtt fel ez a generáció, hogy már óvodába külön órái voltak, meg az egész iskolát úgy csinálta végig, hogy az egyetemre készült, és nagyon komolyan kellett venni, és nem volt szabad ideje, és napi 8 óránál többet tanult, stb. Hogy ti hogy látjátok ezt, vagy Magyarországon van szerintetek ez a jelenség?
Hát szerintem Magyarország azért, bocsánat, csak hogy itt nálunk azért egy ilyen, jó, én nagyon fél évig éltem Velszben, az olyan nagy összehasonlítási alapot nem jelent, de hogy Magyarországon mindenképpen van egy olyan, hát egy ilyen helyi kultúra, ami ez az önkizsákmányolásnak a kultúrájának tudnám mondani, hogy itt tényleg egy ilyen piedesztára állítod, de minden generációban azt az embert, aki kinyírja magát a munka oltárán. Tehát, hogy ez az egész generációs kérdés azért is érdekes szerintem itthon, mert amikor jön a migrációnk azzal, vagy még a fiatalabbak is, hogy, mert itt mi talán, én most 38 éves vagyok, tehát hogy mi talán még nem jártunk annyi külön órára volt, de hogy nem az volt, mint most, hogy tényleg a tizenévesek, hogy így annyira be vannak táblázva, hogy így ki se látnak belőle. De hogy amire ki akarok lyukadni, az, hogy jövünk azzal, hogy ki vagyunk égve, és akkor néznek ránk az idősebbek, hogy milyen kis finnyások, vagy gyengék, vagy akármik vagyunk. Hát hiszen a másik is, hogy mennyit dolgozott, meg is halt szívinfarktusban, ez persze már csak én teszem hozzá, de hogy abban igaza van a Lacinak, hogy ez egy mennyire komplex és átfogó helyzet emiatt a generációs ilyen, hát ilyen kulturális torzulásnak nevezném én ezt, hogy az az oké, hogyha valaki hülyére dolgozza magát, és belebetegszik, és belepusztul, és nem azért feltétlenül, mert ő ezt akarja csinálni, hanem azért, mert mondjuk nem tudja máshogyan eltartani a családját, mert olyan a közege, hogy nem érzi ezt, hogy egyedül szembe tudna szállni vele. Szóval ez egy nehéz ügy, és nem mondanám, hogy csak a mi generációnkra vonatkozik.
Hát, ebben a történetben, hogy mi lesz az utánunk lévő generációknak a sorsa, szerintem az az aggasztó, így látva, nem ismerek sok, nem tudom, 15-6 éves fiatalt, de valahogy az az általános élményem, hogy tényleg vége van a napi iskolának, ilyen külön óra, olyan külön óra, valami tánc, zongora, sport, bármi, este hazaesés, még tanulás, és akkor ez folytatódik, mert ugye mi van, hogy így a kis túlzással óvodában elkezdődik egy verseny, hogy hova kerülhetsz be, onnan milyen iskolába mehetsz tovább, abból milyen gimnázium következik, vagy majd milyen egyetem következik. És szerintem ez a szorongató, tehát az a szorongató, hogy már nagyon fiatalon egy versenyhelyzetben találod magad, úgyhogy még igazán az fel se fogod, hogy mi a verseny, hanem ez lesz az alapélményed, hogy valamiért iszonyú feszülten kell izgulni. Ez nálunk is egyébként egy picit már megjelent így a gimi bejelentkezésnél, de most pont egy ismerősömmel beszéltem, és ott meg már tényleg az van, hogy az általános iskoláért is verseny van, ami hát tényleg megdöbbentő nekem, és ebből ugye nagyon nehéz lesz kimozdulni, tehát itt megint csak visszautalva a korábbira, hogy itt a rendszer szintű problémát tényleg abban látom, hogy én nekem könnyebb azt elfogadni, hogy ezzel a kiégéssel ilyen társadalmi szinten, vagy egyénileg nekünk meg kell tanulnunk együtt élni, mint azon elkezdeni gondolkodni, hogy ezt a bonyolult rendszert, ezt hogyan lehet megváltoztatni. Tehát ez valahogy annyira azt érzem, hogy túlmutat rajtunk, vagy hát rajta mindenképpen, hogy egy... Tehát egy ilyen kellemes, vagyis ilyen kellemetlen, de nagyon fontos dologra kell folyamatosan figyelnem. És mondom, tehát, hogy nekem azt hiszem ez az egyszerűbb.
De figyelj, ez nem olyan egyébként, mert most egy az egyben be tudom emelni, de azt a érvelést, amit a klímaválság kapcsán szoktak mondani, hogy ez így, az egyén és a társadalmi vagy döntéshozói szinten egyszerre kell, hogy történjen. Tehát, hogy fontos az, hogy egyéni neked meglegyen az a tudatosságod, szemléletváltásod, hogy próbálsz rá odafigyelni, meg próbálod megelőzni, hogy rájössz, hogy a te életedben mi az, ami működik számodra, hogy mit megelőzd a kiégést, és akkor közben pedig követeljük a döntéshozóinktól, és úgy választunk, és nem tudom, hogy hozzanak olyan törvényeket, amik mondjuk, mit tudom én, ezt a jelenlegi katásrendszert valahogy élhetőbbé teszi, vagy olyan munkavédelmi, nem tudom, szabályozásokat, tehát nem értek ennek ehhez a részéhez, csak tudom, hogy ezt azért valamennyire fölülről is, meg középről, mondjuk, hogyha valaki egy, nem tudom, nem csak a teljesítményben méri a saját sikerét olyan típusú főnök, hanem mondjuk abban is, hogy mennyire érzik jól magukat a beosztottjai az ő irányítása alatt, akkor mondjuk ezt is figyelembe veszi. És akkor ezeken a szinteken együtt egyszerre el lehet kezdeni rajta dolgozni.
Én tökéletes, mert hogy a két nézőpontunk között az a legfontosabb különbség, hogy te így még hiszel abban, hogy lehet változtatni a dolgokon, és ezt ennek nagyon örülök. Én meg rájöttem itt, ahogy mondod ezt, hogy én valójában ezt, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy mondjuk egy bármilyen kormány, de nem csak Magyarországon, hanem úgy általánosságban óriási eredményeket tud elérni egy-egy nagy vállalatnál mondjuk. Tényleg, tehát hogy nincsenek olyan jó példák erre, miközben persze minden nagyvállalatnak van programja arról, hogy hogyan kell a munkavállalóknak jól vagy megbecsülten dolgozniuk. De amikor kimegyünk abba az irányba, hogy ilyen egyéni bolygók vannak, akik katáznak és munkákat vállalnak, akik a saját maguk idejét osztják be, és ez az egyéni szint, amit mondasz, viszont a cégeknek meg ugye az az érdekük, hogy ők minél alacsonyabb áron vegyenek minél jobb és hosszabb távú munkaerőt, ott nem látom, hogy lenne egy ilyen jó kapitalizmus, ami erre elkezd figyelni, de tehát én tökre örülnék neki, ha lenne ilyen, csak valahogy annak a klímaválságos analógiánál maradva, hogy ott is van egy nagyon-nagyon komoly rendszer szintű probléma, aminél látjuk azt, hogy mit csinál a magánszektor, meg látjuk azt, hogy mit csinálnak az állami vezetők, meg látjuk, hogy mit csinál az egyén, és közben arról beszélünk, hogy nem tudom, válogassuk ki a szemetet, meg tartsuk, nem tudom, 2,5 fokon a hőmérséklet növekedést, ezt lehet, hogy nem így mondják, és akkor elnézést, de közben meg, hogyha az egész folyamatot végignézzük, hogy mi lenne akkor, ha ezek a nagyvállalatok kevesebb, nem tudom mit, égetnének el, és egyébként akkor azt a munkaerőre milyen hatással van, meg hogyan mennek föl az árak, meg nem tudom mit, tehát hogy egy ilyen bonyolult gazdasági rendszerre lesz hatással, és erről például egyáltalán nem beszélünk, miközben azt érzem, hogy a kiégésnél is egy hasonló probléma van, hogy van egy nagyon komoly rendszer szintű probléma, amit tök jó lenne megoldani, de ha végignézzük az egész rendszert, akkor meg megoldhatatlannak látom.
Én szerintem a nulladik lépés az, hogy felismerjük, hogy ez a probléma van, és ez körülbelül most történik az utóbbi egy-két évben, és szerintem nem véletlen, hogy ez a könyv is ennyire berobbant, meg előtte az az újságcikk, amit írt ez a szerző a BuzzFeed-re, hogy pár nap alatt 7 millióan rákattintottak, és mindenki megosztotta, és özönlöttek a levelek, tehát hogy ez egy annyira sokakat érintő probléma, és annyira rátapintott itt a közérzetre ez a szerző, hogy azt jelenti, hogy ez egy létező dolog, és az első lépés az, hogy ezt felismerjük, azonosítjuk, megnézzük, mik az okai. És ezután jön a többi. De én nem gondolom, hogy nem lehetne semmit tenni, mert vannak olyan országok, ahol bevezetik a 4 napos munkahetet, vagy az alapjövedelmet, vagy sok olyan koncepció van, ami pont az ilyen dolgokon próbálna segíteni. Hát, hogy ez mikor lesz realitás, az egy másik kérdés. Minden esetre köszönöm nektek, hogy beszélgettetek velem a kiégésről, meg erről a könyvről. És akkor itt le is zárnám ezt a témát. Nagyon örülök, hogy körbejártuk ezt a sok aspektusát a kiégésnek, úgyhogy tényleg köszönöm, és a hallgatóknak pedig viszont hallásra.